Közhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt. Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagybodó Tibor. Nehéz harcot vív az emberiség a parányi koronavírus ellen, amely jelenleg a világon a legismertebb élőlény. A világjárvány beköszöntével a lehető legfontosabbá vált az emberi élet védelme érdekében számos járványügyi intézkedés bevezetése. Műsorunkban a járvány természetéből kiindulva igyekszünk alapvető információkat kapni a statisztikai adatok értelmezéséről, az egészségügyi kihívásokról, a felvetett erkölcsi problémákról, a világszintű védekezés és a jobb tájékoztatás szükségességéről, a sajtó felelősségéről, valamint az álhíreket terjesztők felelőtlenségéről, a védőoltás kizárólagosságáról a járvány leküzdése érdekében, a régi, ám mégis új, átértékelt életmódra való visszatérésről. Témánk a koronavírus leckéje. Vendégünk dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár közíró, a volt Mogye Orvostudományi Karának mostani tudományos kutatási dékánhelyettese, akit köszöntünk a rádiónk mikrofonjai előtt. Professzor úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm én is a meghívást, sok szeretettel üdvözlöm a rádióhallgatót, és már most előtérbe helyezem, hogy egy olyan témáról beszélünk, amiről nagyon sok szó esik, a csapból is ez folyik, a koronavírusról, de hát én azt hiszem, hogy ha a politikáról, meg migránsokról, meg sok mindenről nagyon sok mindent hallunk, akkor miért ne beszéljünk, és esetleg miért ne világítanánk meg egyéb oldalakat is a koronavírus járványa kapcsolatban, mely mindannyiunkat érint, akár az egészségünket, akár a környezetünket. Egészségét, meg az életmódunkat.
Ez így igaz. Járványok mindig előfordultak az emberiség története során. Mennyiben más a mostani koronavírus világjárvány?
Erről fogunk beszélni, amint már említettem, és azok figyelmébe ajánlom ezt a műsort, akik úgy gondolják, hogy azért még néhány információt vagy markánsabb véleménynyilvánítást meghallgathatnak, akár a lényegi kérdésekről, akár azokról a problémákról, amelyek felállnak, felelősség, felelőtlenség, hír, álhír, mi hogyan terjed. Nos, hát akkor kezdjük a legelején. A fertőző betegségek és a járványok az egészségügyön belül is, az orvostudományon belül is nagyon konkrét és nagyon megfogható jelenségek, betegségek. Ott van egy kimutatható kórokozó, legalábbis amióta Antoni Löwenhuk a mikroszkópot kitalálta, illetve aztán az 1800-as években a mikrobiológia fejlődésnek indult, ma már nagyon konkrétan tudjuk, hogy a járványokat, a fertőző járványokat, azokat kórokozók okozzák. Nos, visszatérve ennek a kérdésnek, tehát egy kicsit a történetére, hallottunk már olyan betegségekről, amelyek hála Istennek ma már nincsenek, vagy nagyon szűkösen, és itt két klasszikus példát mondhatnák az egészen múltból, középkorból, a pestis és a lepra. A pestis ma már nincsen, valamikor a selyem úton terjesztették leginkább a patkányok, az is egy mozgás jelentett, az árut hozták Ázsiából Európába, egy hosszas folyamat volt, és betegen, megfertőzötten érkeztek ide, innen a karantén szó is, amit ma is használunk, hogy 40 napra elkülönítették ezeket a személyeket. Lepra is, hála Istennek, ma már nincs, vagy mondanám azt, hogy néhány van, mert éppen a Romániában, a Duna-deltában van egy tucatnyi leprás beteg, de gyakorlatilag felszámolódott. De ahogy telnek az évszázadok, még más példát is mondhatnék, de csupán a legutóbbi 100 évre jellemző két nagy járványt, 100 évvel ezelőtt a nagy háború, az első világháború után egy nagy spanyolnátha járvány dühöngött Európában, sőt nem csak Európában, jelenleg pedig a kult szó, a rövidítés, az a SARS-CoVID, azaz, hogy jelenleg a koronavírus, ennek ez a fajtája, sőt aztán menet közben még különböző mutációk is kialakulnak. De egy nagyon megnyugtató dolgot elmondhatunk. Az orvostudomány annyira fejlődött, hogy ma már a fertőző betegségeket mennyiségileg és minőségileg is lehet uralni, csökkenteni, valamikor a halálozásokba vezettek. Gondoljunk vissza arra, hogy akár 200-300 évvel ezelőtt egy 6-7 tagú, általában 6-7 gyerekből álló székely családban meg lehet, hogy ketten nem érték meg a felnőtt kort, éppen valamilyen gyermekkori fertőző megbetegedés miatt, amelyre ma már van megoldás, védekezés, van oltás. És nyilván, ahogy mi haladtunk, hogyha itt csupán egy-két gondolatban ezt a történetiséget követjük, persze, hogy a pestis járványok, vagy a kolera járványok kora óta, eljutván most a koronavírusos időszakba, nagyon sokat fejlődött az emberiség, az orvostudomány is, tudatosabban tud védekezni, sok mindent már megismert, sajnos sok minden még ismeretlen, sokkal több eszköze van, lehetősége van, de a lényeg az ugyanaz, hogy van az egyén, és az egyén harcol a kórokozóval, jelen esetben a vírussal, és ezt a harcot lehetőleg úgy kell befolyásolni, és ehhez mi magunk is hozzájárulunk, az orvostudomány is hozzájárul, a közösség is, hogy ezt a harcot lehetőleg mi minél inkább, minél kevesebb veszteséggel mondanám azt, hogy győzzük le, hiszen veszteségek mindig vannak, mindig adódnak, és ehhez, amint említettem, mi magunk is mindig hozzájárulhatunk, már csak azért is, mert erősíthetjük a saját szervezetünket, alkalmazhatjuk a különböző megelőzési módszereket, és hát a csapból is ez folyik, ugye, mármint megelőzés, hogy most kezdett tartsa távolságot, vegyél fel maszkot, de hát ez valóban ez a megelőzésnek a hatékony fegyvere, és most ki kell jelenteni, és ezt egyöntetően ki kell jelenteni, hogy harc egyetlen hatásos hosszú távú fegyvere, tehát ennek a harcnak, amelyet az ember, az egyén és a vírus, illetve a közösség, az emberiség a vírussal folytat, az az oltás, a védőoltás.
Mit árulnak el a statisztikák, és hogyan lehet ezeket értelmezni?
A statisztika nyilvánvaló, hogy egyrészt konkrét, hiszen a számokról van szó, másrészt a statisztika sok esetben innen, onnan, amonnan értelmezhető, és akár úgy is beállítható, hogy valakinek kedvezőbb legyen. Persze vannak konkrét statisztikák. Ha azt mondom, hogy Romániában több mint 700 ezer koronavírussal kórismézett, diagnosztizált személy van ez idáig, illetve 17 ezeret meghaladta a koronavírus diagnózissal elhunyt, vagy diagnózissal is elhunyt, nyilván ez a többség személyek száma, ez egy konkrét statisztika. De nagyon relatív, hogy hogyan értelmezzük, mihez hasonlítjuk össze. Egyrészt, hogy hányan voltak betegek, hát a saját tapasztalatunkból is tudjuk, hogy ennél többen kapták meg a vírust, hiszen mi magunk is a környezetünkben tudunk bizonyára olyan személyt is, aki úgy eshetett át, hogy erről nincsen papírja. Tehát úgy gondolta, hogy az otthon ült egy hétig, vagy éppen ő is izolálta magát, de nem végeztek tesztet rajta, tehát a szám az többszörös, aki elkapta a koronavírust, nem csak nálunk, hanem máshol is nagyobb a szám. Meg hát nyilván a halálozás is relatív, mert ha én azt mondom, hogy Marosvásárhelyi nagyságú városban naponta néhány személy meghal, hát és ha ezt a 17 ezeres vagy a feletti halálozási számot nézem, ez csupán egy olyan 10%-a a tavaly elhunytaknak egy év alatt, gyakorlatilag még egy éve tart az a járvány elhunytaknak az aránya. Tehát nyilván, hogy ez egy nagyon jelentős rész, de az orvostudománynak még számos egyéb kihívása van, és az is egy viszonylagos dolog, és olyan példát is tudunk, hogy pontosan mivel az egészségügyi ellátás most ide fókuszálódott, és átszerveződött, hát bizony voltak, és vannak olyan személyek, akik nem kapták meg idejében a szükséges beavatkozást, akár műtétet, nem mertek idejében orvoshoz fordulni, és adhatnék egyéb példákat is. Tehát ha így értelmezzük, vagy világszinten azt mondom, hogy ha a koronavírusba elhunytak számát nézem, hát a világon annyian ivóvíz, az egészséges ivóvíz hiánya, vagy éppen az éhezés miatt meghalnak, tehát nyilván nagyon relatívak ezek a statisztikák, de egy tény, hogy ez a járvány van, ezt tagadni nem lehet, ez a járvány ez igencsak súlyos, nagy a fogékonyság, áldozatai vannak, és emiatt mindent meg kell tenni, és ez erről szólt az elmúlt életünk, elmúlt egy évünk. Persze az észszerűségnek a határain túl is, a keretein belül is, Viszont ha statisztikákról beszélek, azért talán azzal fejezhetném be ezt a kérdést, hogy egy statisztika biztos az, hogy mindannyian meghalunk. Ez 100%-os lesz a halálozás, és ez a magyar nyelv nem igazán jól fejezi ki magát, amikor azt mondja, hogy semmi sem biztos. Egy biztos. Tehát ez egy nagyon konkrét statisztika. A többi azért sokféleképpen értelmezhető.
Ha az egészséges ember magában zártan a természetes közeg nyújtotta alkalmazkodást csökkentve él, mindez nem igazán kedvez az egészségének.
Az egészségi állapotnak számos meghatározása van. Az Egészségügyi Világszervezet egy testi, lelki, szellemi, szociális egyensúlyi állapot, jóléti állapotra utal, de más meghatározás szerint egy alkalmazkodást jelent. Tehát nekünk alkalmazkodnunk kell a környezetünkhöz. Környezetünkben, a vízben, a levegőben, az élelmekben is vannak, és kell lenniük mikroorganizmusoknak. Persze nekünk azt kell elérnünk, hogy csökkentett létszámban legyenek, vagy ne legyenek kórokozók, és ne fogyasszunk olyan élelmet, ahol már elszaporodnak a kórokozók, meg akkor élelem útján terjedő valamilyen ételmérgezésre fertőzést fogunk kapni. De ez van a levegővel, a vízzel is, tehát gyakorlatilag az embernek alkalmazkodnia kell, eddig is alkalmazkodott, és eddig is jó lett volna, hogyha gyakrabban mos kezet, most túlzásba visszük, de ha megnézem, akkor, és ezt alá is tudom támasztani konkrétan, hiszen ilyen felmérést is végeztünk éppen orvostan hallgató körébe, hát bizony nem mondok itt most statisztikákat, pont az imént beszéltünk arról, hogy ezek azért relatívak is, de nagyon sokan a betegvizsgálat előtt például nem mosnak kezet, inkább a betegvizsgálat után pedig akkor is kötelező lenne mondjuk a kézmosás, vagy legalábbis egy ilyen felmérést végeztünk. Vagy éppen a maszk viselésről szólok. Hát nálunk Romániában ezelőtt 2 évvel vagy 10 évvel feltűnő lett volna, vagy feltűnő volt, hogyha valakit mondjuk a tömegközlekedési járművön, vagy éppen egy előadáson maszkot hordva látok. Ez Kínában, ez nem volt feltűnő. Tehát ha valaki egy normális viszonyok között koronavírus félretéve influenzát kapott, és valamilyen légúti betegsége volt, lehet, nem volt láza, de hát tünetei, ő felvette a maszkot, és úgy elment a munkahelyére, azaz öntudattal, hogy dolgozzon is, ne maradjon ki, másrészt védje az embertársait. Tehát ezek nem csak mostani fogalmak. Az más kérdés, hogy most hát úgy érezzük, és jogos is, hogy helyenként ezt úgy túlzásba visszük, túl sokat erről beszélünk, és hadd legyek büszke arra, és legyünk büszkék arra, hogy ugye most a kézmosás az is egy kult szó, megelőzésnek az egyik alapvető módszere, amikor hazamegyünk, meg máshova is kezet mosunk, fertőtlenítőszert használunk, de legyünk arra büszkék, hogy éppen Semmelweis Ignác volt az, akiről éppen a Budapest Orvos Egyetemet jelen pillanatban is elnevezik, aki bevezette a klórvizes kézmosást a szülészeti klinikán, és így az anyák megmentője lehetett. Akkor még keveset tudtak a fertőző betegségekről, nem tudták még kimutatni a mikroorganizmusokat, de Semmelweis ezt az egyszerű megállapítást tette. Tehát legyünk büszkék, ma is ilyen egyszerű dolgokból áll az életünk, hogy például kezet mossunk. Most még a kérdésre átfogom válaszolva, tehát nyilván ez a közeg, ez rosszabb alkalmazkodást feltételez az ember részéről, csökken a fizikai immunitásod, a lelki immunitása is, és ezért ez egy nagy kihívás jelent, hogy minél hamarabb, minél rövidebb idő alatt társadalmi, lelki, gazdasági szempontból is helyreálljon az életünk.
Lássuk be azt is, hogy az egészségügyi rendszert rendkívüli mértékben igénybe veszi a járvány. Miként értékelhetjük az orvosok és az asszisztensek helytállását?
Azt hiszem, hogy mindannyiunk nevében is jelképesen elmondhatok egy nagy köszönetet az egészségügyi rendszer, az egészségügyben dolgozók irányába. Nyilván, hogy semmi sem tökéletes, és mi hajlamosak vagyunk sokszor egy emberből is, vagy akár egy rendszerből is negatívabb tulajdonságokat kiemelni, de az egészségügyi rendszer alapjaiban helytált, nagyon jó helytált. Gondoljuk el, hogy milyen kockázatnak, fokozottabb kockázatnak ki vannak téve a jelenleg dolgozó orvosok, asszisztensek, főleg bizonyos osztályokon, bizonyos munkahelyeken, ugye, kórházakban, de a családorvos is. Gondoljuk el, hogy milyen nehéz munkakörülmények között kell eltölteniük az idejüket. Ezt már csak az utcán sétáló is látja, amikor egy mentőautó jön szembe, és benéz, és látja, hogy hogyan fel vannak öltözve az ott dolgozók. És hát nem utolsó sorban egy rendkívül felelősségteljes tevékenységet folytat az, aki az egészségügyben dolgozik. Az élet és a halál mesdjéjén sokszor döntést hozni, hát azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy felelősséget jelent. Tehát én azt hiszem, és erre is taníthat ez a járvány, hogy valahol helyre tegyük az értékrendünket, és többet beszéljünk a köszönet szavával. Meg hát minden rosszban lehet valami jó, tehát lehet, hogy jobban az egészségügyre sikerül irányítani a figyelmet és az egészség értékére. Ha akár a kedves rádióhallgatót megkérdezem, hogy soroljon, megkérem, hogy soroljon fel 10 fontos vágyat, dolgot az életébe, nem mindenki esetében találnám meg a 10 között az egészség értékét. Tehát sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy szeretnék autót, szeretnék házat, szeretnék nyaralást, vagy egyéb fizikai, vagy anyagi, vagy egyéb vágyaim vannak, meg hát persze emeli lehet családot, vagy gyereket, vagy egyebeket, de mindenképpen azt mondom, hogy a 10 között, sőt az 5 között ott kellene szerepelni az egészségnek. Hát egészség nélkül nehezen tudunk tovább lépni, és azt hiszem, hogy erre is tanít az a koronavírus járvány, hiszen ha nem is vagyunk betegek, de eleve van egy járványügyi helyzet, ez visszafogja a mindennapi életünket. Tehát én úgy gondolom, hogy az egészségügyet jobban meg kell becsülni, most már elindult egy ilyen folyamat. Például Nagy-Britanniában a legnagyobb szolgáltató az a NHS, tehát a Nemzeti Egészségügyi Szolgáltató, 3,5 millió alkalmazottal, és ott a fizetések is lényegesen megbecsültebbek, hát ehhez próbálunk mi még csak felzárkózni. Úgyhogy vannak hibák nyilvánvalóan, vannak tévedések, amelyeket észlelhet a beteg, vagy az, aki az egészségügye kapcsolatba lép, de az is tény, hogy aki dolgozik, az hibázhat is, és aki ilyen problémákat felvet, én csak azt mondanám, vagy kritizál bizonyos dolgokat főleg, és most ennek van az ideje, hogy sokan sokféle véleményt elmondanak. Koronavírusos időszakban azért mindig meg kellene nézni, hogy aki ezeket a véleményeket megfogalmaz egyáltalán, mi áll mögötte, ismeri a témát, valamit bizonyított-e, egyáltalán mi az ő hitelessége, vagy csupán felelőtlen véleményt fogalmaz meg adott helyzetben. És én általában mindenki türelemre intenék, minden koron, ami az egészségügyi ellátást illet, a gyógyítás folyamata, vagy akár egy járványnak a megoldása, az nem egy olyan kérdés, amit egyik pillanatra másikra meg lehetne oldani, ez egy folyamat.
A koronavírus járvány számos erkölcsi problémát, gondot vet fel világszerte. Az intézkedések betartása és a maszkviselés milyen morális kérdésekkel jár?
Most hát akkor először az erkölcsről, és utána a maszkviselésnek, vagy ennek a járványnak az erkölcstanáról néhány gondolat. Nem én fogalmaztam meg, én csak ismétlem mások megállapításait, aminek az értelmében ez a világ, ez nagyon halad, de hogy exponenciálisan nő az életszínvonal, és bizonyos értelemben a demokrácia jogok megnyílnak, kitárulkoznak, úgy mondhatni, hogy fordított arányban csökken az erkölcs. Mesterem Vizier Szilveszter akadémikus, aki 2 mandátumon át a Magyar Tudományos Akadémia elnöke volt, vele a 80. születésnapján egy könyvet is írtam, vagy interjúkat készítettem, és egy könyvet szerkesztettem, Csodálatos tanúságtétel címmel, és abban ő kérdésekre is válaszolva pontosan megfogalmazza azt, hogy az értelmiségének, és így a magyar értelmiségének, vagy akár az erdélyi magyar értelmiségének, a romániai értelmiségének feladata az erkölcsre való nevelés. Tehát itt pedagógusoktól, orvosokig, sajtómunkatársaig, vagy mondjam azt bárkinek, ez is feladata. És kicsit erre figyelmeztet ez a koronavírus is, hiszen ennek is megvan a maga erkölcstana, és a maga a maszkviselés is. Talán megfogalmazódik mindannyiunkban az is, hogy azért valamilyen láthatatlan maszkot eddig is hordtunk. Most kötelező maszkot hordani, és nyilván ez egy fizikai dolog, hogy felteszem a maszkot, hogy védje a számat, de sok esetben úgy éltünk, hogy azért maszkot viseltünk, hogy ne lássák azt, hogy mit mondok, ne lássák azt, hogy hogyan viszonyulok. És azt is láthatjuk, vagy tapasztalhatjuk, hogy az elmélet és a gyakorlat között sok esetben esetben különbség van, és erre pontosan a törvény által, vagy a hatóság intézkedések által kötelezett maszkviselés is számos példát nyújt. Sokan tapasztalhattuk, vagy legalább láthattuk, vagy voltunk olyan helyeken, ami hát majdhogy nem komolytalannak nevezhető. Láthattuk a televízióban nyáron, hogy hemzsengtek a tengerparton a turisták, nem másfél méteres távolságra, és nem maszkba, vagy elmehetünk most is éppen a sípályákra, ahol ki van írva, hogy maszkviselés, távolságtartás, de hát nyilvánvaló, hogy egyik síző üti le a másikat, és úgy áll a sorba, de hát ki van írva, és ki lehet pipálni. Ugyanakkor, hogyha mondjuk az erdőbe, vagy egy város széli helyen, vagy éppen az utcán, ahol nem jár senki, maszk nélkül sétálok, akkor jöhet a hatóság, és mindjárt felelősségre von, hogy miért nem takarom a számat és az orromat, vagy csak a számat és az orromat, nem. Erről érdemes elgondolkodni kinek-kinek, úgyhogy nem akarok én csupán véleményt mondani, de kicsit ellentmondásos nyilván a helyzet. Egyrészt egyöntetű, hogy szükség van ilyen intézkedésre, és egyöntetű, és itt lenne szükség egy gyakorlati stratégiára, hogy olyan helyeken, ahol tömeg van, ahol utaznak, ahol idős látogatáskor, idősek otthonba menetelkor, vagy nyilván a már említett turisztikai gócpontokon is, valóban ott nagyobb figyelmet kellene fordítani, és talán a hatóságnak is kellene jobban vállalnia annak az ódiumát, hogy ott mondja meg a véleményét, és ott teremt rendet. Nem feltétlenül azt kell büntetni, aki lehet, hogy egyedül sétál az utcán, vagy éppen az erdőbe, és arra jár a rendőrautó. Amúgy én azt is, a kijelentést is, vagy megállapítást is megfogalmazhatom, talán egyet is érthetünk ezzel, hogy amilyen a mód, olyan a törölköző, illetve amilyen egy ország mentalitása, amit nyilván a történelme, meg a távolabbi, vagy közelmúlt, vagy egyebek földrajzi elhelyezkedése sok minden meghatároz. Hát egy kicsit úgy viszonyulunk ehhez a koronavírushoz is. Mi rólunk helyenként mondják azt, hogy Balkán, hát egy kicsit balkániak vagyunk, ahogyan viszonyulunk, erre adtam példákat is, de van olyan modell is, ami a svédországi modell, a skandináv modell, aminek nyilván annak is számos negatívuma van, ha csak a jólét általános negatívumairól is beszélünk, de másképpen kezelte ezt a járványt. Svédország, vagy mondhatok egy szintén kirívó példát, az Izraelnek a helyzete, ahol már az idős 60, 70, 80, akár év felettieknek már 81%-át beoltották, és a lakosságnak már a jelentős részét. Hát Izrael tetszik, vagy nem tetszik, nem egy nagy ország, nagy a diaszporája, egy gazdag ország, a semmiből is pénzt csinál, hiszen Izraelben a humántőke után nem is az aranybányászat, hanem meg a gyémánt, pontosabban gyémánt bányászat, hanem a csiszolás, majd harmadik helyen a holtenger nyújtott a természeti értékek adják az erőforrásokat, de rendkívül gazdag országról van szó, ahol ugyan víz nem hull, de mégis olyan ivóvíz ellátása van az országnak, ami irigylésre méltó, és jelen esetben is nyilván ez nem okozott gondot ott a vakcina beszerzése és beadása. Persze nem mindegy az, hogy mekkora egy ország, hol fekszik, milyen adottságai vannak. Tehát azt szeretném mondani, hogy az emberiség története és a sajátos története mindig tükrözi az újabb-újabb kihívásokkal szembeni attitűdöt. Hát én azt mondom, hogy nálunk is alapvetően sikerül helytállni, de persze vannak bizonyos ellentmondásai is ennek, amit esetleg a saját bőrünkön is tapasztalunk.
A koronavírus leckéje szívesen vennénk, ha egy személyes élményt is hallhatnánk a témában az ön részéről.
Pontosan azt támasztanám alá, amiről az imént beszéltem, hogy sokszor a gyakorlati ésszerűséget ne tévesszük össze a merev szabályzattal. Az én példám arról szól, amiről írtam is egy kis jegyzetet, hogy Maros megyében, Maros Árpatakon jártam, ahol az ott lakó Miholcsa József szobrászművész és Mátyás Huszár kapitány készített faragott kőből fejedelem szobrokat, de nem csak, hanem ott van Szent István is, vagy éppen Mária szobra, és elmentem, meglátogattam, arra jártam, és meglátogattam a szoborparkot, hogy hogy néz ki éppen, mindig valami újdonság van, például a sebesült lovas huszár szobrát a Kultúrotthon előttről éppen a szoborparkba mozdították át, és hát mindig lehet találni újabb és újabb dolgokat, és ott sétálgattam. Hát most nyilván a romai törvénykezés szerint fel kellett volna vennem a maszkot, senki nem volt a parkban. Ott volt a 20 erdei fejedelem kőszobra, ők nem viseltek maszkot, nem is mentem túl közel hozzájuk, de ha közelebb mentem volna, mint másfél méter, gondolom, akkor se kaptuk volna el egymástól a koronavírust. És megnéztem a parkot, és amikor jöttem ki az utcára, éppen arra járt egy rendőrautó, én is amúgy is jöttem ki az utcára, meg őt is láttam, és hát vettem el a zsebembe a maszkot, mert hát így vagyunk, hogy a belső és külső zsebünkben is maszk van. Persze itt is megjegyzem, hogy amikor olyan helyre megyünk, vagy olyan, akkor nyilván tiszta maszkot tegyünk, de hát most, ha én onnan elmegyek az autómig, akkor megengedhettem azt magamnak, hogy zsebemből vegyek ki egy, lehet, hogy már kétszer használt maszkot. Ez megint lehet, hogy engem minősít. De a lényeg az, hogy a rendőr megállított, és hát emiatt figyelmeztetőben részesített. Kaptam is postán egy levelet, amiben figyelmeztetést kaptam. Na hát, nyilván egyrészt valóban nem tartottam be fejedelmekkel, maszktalanul csevegtem a parkba, de hát én úgy gondolom, hogy ezzel senkinek az egészségét nem kockáztattam, a magamét se. Na hát ez egy olyan példa, és ha ezt szembeállítom a sízős, vagy éppen a fürdőzős példával, vagy olyan fürdőhelyet is láttam, kiírt, hogy 30 személy lehet a vízben, voltak 100-an is nyilván, tehát hogy ki legyen írva, ki lehessen pipálni. Hát mi egy kicsit ilyen országban élünk, és azért akkor hadd támasszam meg ezt az én élményemet, ami nem rólam szól, tehát én elmondtam, de ez egyáltalán nem rólam szól, hogy hát mi egy olyan országban vagyunk, ahol sok mindent kiírnak, de nem is lehet betartani, és ha csak az autózásról szólok, és itt a rádió hallgatóknak is jelentős része zöme vezet autót, hát mea culpa, én is úgy vezetek, bár én azt hiszem, hogy nyugodtan, mindenféle veszélyeztetés nélkül, de időnként el lehetne venni a könyvemet, sőt azt is kijelentem, hogy ha én odaülnék láthatatlanul a rendőrök mellé, akkor az egész rendőrségnek, vagy legalább 95%-ának elvenném a könyvét. Mert amikor ki van téve egy tábla, hogy 10-es, mert javították az utat, és már rég megjavították, a tábla ott van, akkor nyilván nem 10-essel hajtunk el, sőt még sokszor a 30-as vagy 50-es táblát se tartjuk be teljes mértékben.
Vigyázzon, nehogy a beszélgetésünk után kapjon még egy levelet, miszerint le kell adja a hajtási engedélyét.
Gondolom, egy rádióműsor alapján csak nem kellene leadni, de azért én azt is elgondoltam, hogyha egy rendőrautó mondjuk elmenne Marosvásárhelyről Szatmárnémetig, én oda való vagyok, és betartana minden táblát, tehát a bemített táblákat, és úgy menne 250 vagy 270 kilométeren át, akkor egy olyan közlekedési torlódás alakulna ki, ami nem is tudom, hogy milyen veszéllyel járna.
Ez a vicc helye volt, de térjünk vissza az általános értelmezéshez és a koronavírus elleni világszintű védekezés kihívásaihoz. Feltevődik a kérdés, hogy túlfejlődte volna magát a világ?
Valóban helyenként érezzük azt, hogy ára van, és szenvedése is van annak, hogyha nagy léptékben előre haladunk, és ez a demokrácia is sok esetben, meg ez a túl szakosodott, vagy túl műszaki, kütyűs társadalomnak is ára van. Többek között az is ára, hogy itt megint egy picit humorosabb megfogalmazással ennél résznél vagyunk, hogy eltáposodott a világ. Tehát mi használunk egy ilyen kifejezést, nyilván lehetőleg nem magunkra, hanem másokra, hadd ne mondjam. Sőt, még a csíksomjai búcsón is sose felejtem el, éppen Böjte atya használta ezt a kifejezést, hogy táposok. Sajnos mi is eltáposodunk a szónak a megfelelő értelme, elkényelmesedünk. Hát ezt látjuk, hogy már Németországban a spárgát nem tudja leszedni a német polgár, hanem innen megy. már a szemetet nem tudja összegyűjteni, már kapálni nem tud, és így tovább. Jó, ezek lehet, hogy fizikai kérdések, de sokszor lelkiekben is egy kicsit gyengül az alkalmazkodásunk, más irányba megyünk, és ez sok esetben ennek az életmódnak is a következménye. Ülünk a televízió előtt, stb. Na de most inkább akkor visszatérve a koronavírusra, hát valóban a koronavírus is úgy megrázta ez a járvány alapjába a világot. Egyik pillanatban hatalmas nagy utazás volt, mindenki ment sípályákra, egyik földrészről a másikra, ugye, és már nem olyan nagy dolog innen egy nap, másnap, ma reggel itt ébredek, és egy nap múlva már más földrészen fogok felébredni, és hirtelen ez a világ beszűkült. Tehát nyilvánvaló, hogy valahol nagyon fejlődött a világ, és most csak épp az utazásra utalok egy példát, hiszen ez okozza, és okozta a járványt is, és annak a nagymértékű elterjedését. Ma már nem kell egy sejem út, hogy évek során hordozzák a pestis járványt, ugye, vagy terjesszék el, hanem éppen egy néhány út kell Kínából ide, vagy éppen az olaszországi sípályáról haza. Tehát valóban ez a túlfejlődött bizonyos értelemben világ sokszor ledöbbent, hogy és meg tudja rázni a világot, és talán jobban figyelmeztet arra, hogy minden, mondjam azt, hogy láthatónak vélt fejlődés mellett azért fontos az, hogy megőrizzük az értékeinket, a láthatatlan értékeinket, akár a közösségi érzést, akár a hitünket, akár emberi értékeinket, az összetartozásnak, akár a világnézeteinknek az értékét. De egy nagyon nagy figyelmeztetés azért még egy erkölcsi vagy filozófiai vetületre utaljak. A demokrácia azt jelenti, hogy biztonságban élünk. Tehát egy országban biztonságban élünk, mert nem hurcolhatnak meg, persze a gyakorlás az ember között azért különbség van. Bizonyos világnézetünk, bőrszínünk, vagy egyéb nemünk, stb. Miatt. Itt a másik vetület, és talán ellentmondás is, hogy ugyanakkor ez a demokrácia jelen esetben éppen a bizonytalanságot növeli, tehát éppen ez a biztonság jelentősen lecsökkent, és egy félszben élünk, bizonytalanságban, és ez csak egy stáció, amit a koronavírus nyújt. Nagyobb a bizonytalanság mondjuk a müncheni vagy a nizzai lakosokban, hiszen már tapasztalták azt, hogy mit jelent, amikor robbantanak, amikor terror esemény van, amikor részben ez kötődik akár a kontrollálatlan, ellenőrizetlen migráns válsága. Mi is tapasztaljuk azt már, hogy már bizonytalan az erdőinkbe járni, mert egy medvével bármikor találkozhatunk, és hát majdhogy nem a tragikomikus helyzet egyik megnyilvánulása az, hogy Predeába a sípályán a síző után szaladt a medve, és a sí liftekből kiabáltak rá, hogy vigyázzál, mert szalad utánad a medve. Hát kérdezem én, nem fejlődte valahol túl a világ magát, ugyanakkor nem tud visszatérni úgy a természethez, vagy megváltoztatta a természetes jelenségeket. De mindenre azért, sok mindent beszélhetnénk erről, de mindenre azért azt a következtetést hadd mondanám, hogy igenis, el kell menni azért sízni, el kell menni a természetbe sétálni, be kell ülni az autóba, el kell menni a főtérre, még akkor is, hogyha meg lehet, hogy adott helyeken valamelyes nő a kockázat. Egyébként autóba ülni, az is egy kockázat, baleset történhet, sokkal nagyobb a kockázat autóba ülni, mint mondjuk elkapni az oltástól egy mondjuk halálos végkimenetelt. Tehát kevesebben halnak meg egy oltás következménye miatt, sajnos lehet egy pár ilyen akut helyzet, mint mondjuk autóbalesetben. Ugye? Tehát most nyilván nem jelenti azt, hogy akkor ezeket kerülnünk kell.
Ön szerint vannak-e haszonélvezői a járványnak?
Bármely helyzetnek lehetnek haszonélvezői, tehát nem csak egy pozitív változásnak, mert nyilvánvaló, hogy ez a várt és ez a pozitív példa, amikor valamit mondjuk feltalálnak, vagy van egy olyan tudatos előre haladott helyzet, aminek vannak haszonélvezői. Tehát vannak haszonélvezői mondjuk azon feltalálásoknak, amelyek a televíziózáshoz vezettek, hiszen ma majdnem minden ember haszonélvezője annak, hogy van televíziója, vagy éppen van mobiltelefonja, vagy a már említett autót használja. És nyilván vannak haszonélvezői egy társadalomnak, amennyiben a társadalom termel, és hát tud a polgáraival többet is törődni, de a rendkívüli helyzeteknek is sajnos vannak haszonélvezői, még a háborúknak is voltak, vagy vannak, ahol zajlanak háborúk. mindig van egy kevésbé tisztességes réteg, aki próbál ebből hasznot húzni, esetleg nagyobb áron eladni hiánytermékeket, ugye, vagy divatos árukat, de ez természetes módon is működik. Tehát nyilvánvaló, hogy egy koronavírusos helyzetben vannak nagy vesztesek, a turizmust például, ugye ide kell sorolni, és még nagyon sokakat, de vannak nyertesek is. A internetes szektor, mondjuk a számítógép eladás, az nyilván hogy lényegesen megnőtt, mert online zajlik, online térben a tevékenység, vagy mondjuk az internetes vásárlás is lényegesen megnőtt, mert hát már a polgár igyekszik kevesebbet kimozdulni otthonról, meg hát szűkebbek is a lehetőségei, és akkor jön a reklám, és próbál ráhatni, hogy na, neked szükséged van erre az árura, és hát akkor megveszi mondjuk éppen interneten. Tehát mindig vannak haszonélvezők, de nem jelenti azt, és itt van, lehetnek bizonyos túlzások, összeesküvés elmélete, sok minden, hogy most valaki a kimondottan a hasznából olyat tudna csinálni, ahova most eljutott a világ. Úgyhogy én ebben nem hiszek semmiképpen, illetve hát aki bizonyos állításokat tesz, jó lenne ezeket megindokolnia. Többször halljuk, hogy egyeseket rávettek arra, vagy pénzt adtak nekik, hogy most vállalják azt, hogy ők koronavírusosak, vagy a hozzátartozót, hogy akkor vállalja, hogy koronavírust rá lehessen írni a korlapra, mint diagnózis. Hát kérem, hát kellene konkrét eseteket felsorakoztatni. Tehát ha van ilyen konkrét eset, igenis, akkor fel kell sorakoztatni, és be kell bizonyítani, hogy XY esetleg bizonyos hasznot, vagy nyereséget szerzett volna. Úgyhogy mindig vannak ilyen haszonélvezők, de ha egy kicsit filozófiai értelemben is gondolkodom, minden rosszban van valami jó, és talán amikor esik az eső, akkor nem gondolunk arra, de talán tudjuk, hogy ki fog sütni a nap, és akkor szebb idő lesz. És talán, ha azt nézzük, hogy haszonélvezői vannak ennek a helyzetnek, hát az lenne a mi hasznunk, hogyha le tudnánk vonni a következtetéseket, és esetleg egy olyan új életbe visszazökenni, amit próbálunk talán még egy jobb értékrend alapján hasznunkra fordítani, minőségibb emelni, nagyobb hasznot, nagyobb figyelmet fordítva olyan fogalmakra, amelyekről már beszéltünk egyébként, az egészségügy, a közegészségügy, a megelőzés fontossága, az életmód fontossága, és eleve már mennyire tudunk örülni annak, hogy be lehet ülni egy cukrászdába, és megenni egy süteményt, és hónapokon át ezt nem tettük, hogy meginni egy kávét. Tehát mindenben nézhetünk sokszor, néznünk kell, még ha nem is szeretnénk, azért lehetőleg a hasznot is. Talán ezzel fejezhetnénk be ezt a gondolatkört.
Professzor ura, megmaradt kérdésekre és a beérkezett hozzászólásokra az adott témakörünkben a jövő héten még visszatérünk. Most azonban még arra kérjük, hogy foglalja össze a mai beszélgetésünket, végső következtetések, hogyan tovább?
Mindenképpen alapvető következtetésem lenne, amiről részletében kevesebbet beszéltünk, de hogy helyes, hiteles információt kell adni ebben a témában is, jobban kommunikálni is, és itt nagy a felelőssége a sajtónak is, a szakmának is, a szakembereknek is, és ezt szolgálja ez a műsor is, és voltak éppen a műsornak is az a cím, hogy összhang, tehát valahol összhangba kell hozni a véleményeket. Nyilvánvaló, hogy lehetnek és vannak különböző vélemények, de egy bizonyos összhang mentén úgy gondolom, hogy azért a hiteles információ és a helyes adatok irányába kell haladnunk. Ehhez pedig azt gondolom, hogy türelemre is van szükségünk, én azt kívánom mindannyiunknak, hogy legyen türelmünk, hogy áldozatokat is hozzunk, amennyiben szükséges a jelen helyzetben, és én merem remélni, hogy amikor ez lejár, akkor talán jobban fogjuk tudni értékelni az azelőtt életünket, meg talán azt is, remélem azt is, ami ezután fog következni, hiszen a hiány, a megkötöttség az mindig erre is támpontot nyújt. Én hiszem azt, hogy a mi nemzedékünk például, aki élt a kommunista rendszerbe, másképpen értékeli a jelen világot, mert össze tudja hasonlítani az ottanival. És én hiszem azt, hogy ez a mai fiatal és esetleg jobban örülhet bizonyos dolgoknak akkor, hogyha azt megvonták ideig, óráig tőle. Úgyhogy én igyekeznék pozitív gondolatokkal búcsúzni, és hát akkor amennyiben ez a téma még érdeklődésre tart számot, és nyilván itt, amiről nem beszéltünk, és a következő műsorban erről beszélnünk kell, a védőoltásnak a fontosságáról, vagy ezzel kapcsolatos hírekről, akár álhírekről, felelősségről, felelőtlenségről. Tehát én úgy gondolom, hogy ha összhangban, közös erővel lépünk előre, akkor ennek azért meg lesz az eredménye az idén nyáron, hogy azért egy más, régi, de más világot fogunk élni.
Professzor úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is, vigyázzunk az egészségünkre, és már itt elmondanám, hogy amennyiben lehetséges, nyilván amikor időpont is megadatik, akkor a védőoltást azt adassuk be magunknak.
Kedves hallgatók, mára ennyi volt az összhang, köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár közíró, a Volt Mogye Orvostudományi Karának mostani tudományos kutatási dékánhelyettese nevében is. Mielőtt átadjuk a stúdiót, elköszönök, további kellemes estét kívánok, az összhang szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere. A Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.